2002. december 7-én kapta meg Erdő Péter az Esztergom budapesti érseki kinevezését. Ebből az alkalomból kértük meg Iboros atyát, hogy összegezze az eddig eltelt időt, és vázolja fel a jövőre vonatkozó elképzeléseit.
Hét évvel ezelőtt megrendüléssel és egy bizonyos meglepetéssel értesültem arról, hogy II. János Pál pápa Esztergom budapesti érsekké nevezett ki. A püspöki kar titkárságán jutott el hozzám a hivatalos első hír, szerencse, hogy a titkárság épületében kápolna is van. Akkor is sokat gondolkoztam, sokat imádkoztam azon, hogy tudok hozzánőni ehhez a feladathoz. A püspököknek a küldetéséről erőteljes igazságokat tanít a II. Vatikáni Zsinat, a püspökök lelkipásztori szolgálatáról külön direktóriumot adott ki a Szentszék, II. János Pál pápa apostoli buzdítást is intézett a püspökökhöz, és sok más dokumentum létezik, amely eligazít abban, hogy mit vár az egyház, vagyis mit vár Krisztus, attól, aki apostol utódként egy részegyház élére kerül. Éreztem a kegyelemnek a támogatását mindjárt a szolgálatom elején, a beiktatási ünnepség, a sok szeretet, amit a hívő emberektől, de olykor más vallásúaktól is kaptam. Az maradandó emlék az életemben. Aztán természetesen azoknak az éveknek más volt még a társadalmi közhangulata is, mint a mai időnek. Akkor még, ha tetszik, élesebben szerepelt az egyház sok vonatkozásban, akkor még a különböző irányzatú sajtó is másképpen foglalkozott velem. Ebben is hullámzások figyelhetők meg. Tehát ez alatt a 7 év alatt azt hiszem, hogy 2-3 különböző irányzat söpört végig a tömegtájékoztatáson abban a tekintetben, hogy lehetőleg keveset foglalkozzanak az egyházzal, vagy nagyon ellenségesen, vagy éppen különböző vitákban kiemelve egy-egy nyilatkozatot. Szóval ezeknek is megvan a szezonja. De ami a lelkipásztorságnak a lényegét illeti, hát a hitnek a tanítása, a hitnek a ébrezgetése az emberekben, és a róla szóló tanúságtétel a nem hívő, a profán világ előtt. Ezek olyan püspöki feladatok, amit különösen is szem előtt kell tartanunk. Hát így alakul az, hogy az ember próbál természetesen szóban és írásban a hit lényegéről beszélni. Néha olyan műfajokban is, ami nem a szokásos lelkipásztori megnyilatkozás műfaja, hanem akár cikkekben, interjúkban, tömegtájékoztatásnak a különböző lehetőségeivel élve, illetve modern formákat keresve a lelkipásztori munka számára. Sok esemény úgy érkezett meg a Magyar Egyházba, hogy külföldről indultak a kezdeményezések. Tehát mindjárt a 2003-as évben jelentkezett az, hogy közeledik az Európai Unióhoz való csatlakozás. Ennek kapcsán kezdeményezések indultak arra, hogy a térség országaiban élő katolikusok együttműködjenek egymással. Mária Celi zarándoklat készült, ott volt egy felejthetetlen nagy ifjúsági szentmise is. Azután meghívást kaptam ugyancsak egy néhány héttel későbbre Csíksomjóra, ahol szintén egy felejthetetlen zarándoklat is találkozás volt a Kárpát-medence híveivel. Ugyanilyen intenzív lelkipásztori élmény volt az is, hogy még akkor II. János Pál pápa látogatásain vehettem részt itt a térségben. Tehát ott voltam az Eszéki Szentmisén a repülőtéren, vagy Pozsonyban, ahol utolsó szlovákiai látogatásán még boldogálvatás is történt. És természetesen, hát mindjárt a kinevezésem után személyesen ellátogattam a Szentatyához, részben megköszönni neki a bizalmat, részben pedig várni a karizmatikus útmutatásait. nagyon fontos volt magának a kinevező okmánynak a szövege is, amely egy szokatlan kitételt is tartalmazott, ami nem az ünnepélyes formuláknak a része. Ez pedig az volt, hogy magának ennek az érseki széknek a története fog megtanítani engem arra, hogy mik a teendők. Azóta is sokat elmélkedem a régiekről, a történetéről, ennek a részegyháznak. És ebbe beletartozik Salkaházi Sárának az alakja, beletartozik azoknak az alakja, akik tanúságot tettek a hitükről a nehéz időkben. Beletartoznak a vértanú papok, szerzetesek, világiak a későbbi évekből is. Tehát Boldog Salkaházi Sára és Boldog Meszlényi Zoltán, épp úgy, mint mások, sokan, akiknek a boldoggáavatására még nem került sor, de akik lelki erőforrásaink, akiknek az emléke is utat mutathat nekünk. Aztán azt hiszem, hogy nagyon fontosak voltak azok a találkozók, amelyek a tudományvilágával létrejöttek itthon és külföldön. Nagyon fontosak voltak az egyes plébániákon, búcsújáró helyeken tett látogatások. Második János Pál pápa halála is egy nagyon erős lökés volt a lelkipásztori ébredésben. A Szentlélek érezhetően működött azokban a hetekben, és tényleg az emberiségen végig söpört, hogy többek vagyunk, mint a mindennapi vegetatív életünk, és mint a látható anyagi világ. És ebben az összesűrűsödött időben is meg kellett ragadni az üzenet továbbadásának a lehetőségeit. Az új szentatyának a megválasztása után ismét csak figyelni kellett a bölcs tanítónak, az egyetemes egyház pásztorának a szavait, a tanítását, az iránymutatásait, amelyek azt hiszem, hogy ma is eligazítanak. Különösen nagy eseménye volt ezeknek az éveknek a városmisszió. Az persze úgy kezdődött, hogy 2003-tól felújítottuk a plébániai missziók szokását, hiszen a népmissziós kereszt ott állt még mindig a templomok előtt, vagy a templom bejáratának a közelében belül. Tehát az egyházmegye története fölszakítja a lelkiismeretünket, hogy hát ha a régiek ezt ilyen fontosnak tartották, hogy keresztet állítottak, ráírták az évszámot, akkor új formában, ahogyan Rómában, ahogyan a világ más részein ezt ma gyakorolják, indítsuk el mi is, és megjelentek ezek a missziós keresztek. Persze, hogy ezeknek a misszióknak egy nagy, együttes összefoglalása volt aztán a 2007-es városmisszió, de ott is több éves folyamatról volt szó. Hát gondoljuk meg, hogy népes küldöttség ment az egyházmegyéből Bécsbe, Párizsba, Lisszabonba, Brüsszelbe, hogy részt vegyen az ottani misszióban, papok és világiak. Tehát láttuk az ott élő katolikusok hitét, együttműködtünk az ottani misszió eredményessége érdekében, és aztán fogadni tudtuk őket Budapesten, azt hiszem, hogy sokan komoly lelki élményekkel tértek haza innen is, és fogadni tudtuk azokat a főpásztorokat is, akik jöttek. Közben a léleknek a csodálatos munkálkodása volt, hogy talán nehezebbre, furcsábbra forduló időkben mégis nagy jelek tűntek fel. Salkaházi Sára 2006 őszén történt boldoggáavatása a budapesti Szent István Bazilika előtt olyan esemény volt, amikor szinte vágni lehetett a kegyelemnek a működését. És ugyanilyen gyönyörű esemény volt az is, amikor a szlovák és a magyar püspöki kar közös szentmiséje a kiengesztelődésnek a nyilatkozataival pecsételt meg egy jó szándékot, és indított el egy folyamatot, aminek messze nem vagyunk még a végén, de amelynek nincs alternatívája. A katolikus tanúságtétel az mindig a szeretetnek a tanúságtétele kell, hogy legyen, és minél több a provokáció, minél több az egyenetlenség, annál nagyobb a súlya a katolikus következetességnek, és az igazi helytállásnak, a kiengesztelődés szándékának megfelelően. Szóval azt hiszem, hogy ebben az irányban is azért történnek biztató események. Figyelem a püspök testvéreknek a lelkipásztori munkáját határon innen és túl, és persze nem csak az északi szomszédságban, hanem Kárpátalján, hanem Erdélyben, sőt most már a Kárpátokon túl Moldvában is, a délvidéken. Azt hiszem, hogy az egész régiót sikerült nagyjából bejárni a katolikus testvériségnek és a, hát a magyar egyházi hagyományoknak és kultúrának a közösségében, de sikerült végigjárni kétszer is az amerikai magyarságnak az egyházközségeit, több európai szórvány egyházközséget is sikerült meglátogatni. Megkaptuk azt a felelősség teljes feladatot az NC-től, hogy immár mi bízzunk meg valakit a nyugati szórvány magyarság lelkipásztori ellátásának támogatásával. Így kerülhetett sorra az, hogy Cserháti Ferencet, aki közben egyházmegyénk segédpüspöke lett, a püspöki kar megbízta ezzel a feladattal. Ugyancsak nagy élmény volt a püspök szenteléseknek a sora, ugye többen kaptak ilyen kinevezést azóta, és lelki élmény a szentelő püspöknek is, amikor ráteszi valakire a kezét. Tehát hasonlóképpen áll a papszenteléssel, új papok, új munkatársak, olyan emberek, akikben a Szentléleknek a kegyelmét nekünk tisztelni kell. Tehát nem elsősorban arról van szó, hogy beosztottak volnának, mert az Istennek a kegyelme szuverén módon működik. Valóban munkatársai a papok a püspöknek. Ugyanakkor természetesen ilyen időkben nagyon fontos, hogy az ember pontosan fogalmazzon, még ha ez nem is mindig megy át az úgynevezett tömegtájékoztatásnak a szűrőjén. De hát ebbe nem szabad belefáradni, mert a pontos és szerény közlés a hitelességnek az egyetlen garanciája. És ma, amikor minden olyan harsány, olyan egyoldalú, olyan rövid idő alatt nagyot mondásra hajló, akkor különösen is venni kell ehhez a fáradtságot. Tehát bizonyos értelemben a kultúrának a szétmállási folyamatában meg kell vetni egy-két ponton a lábunkat és a minőség szigeteit kialakítani, másfelől pedig észrevenni az új viselkedési, gondolkodási módokat és azokat a lehetőségeket, amelyek az örömhír továbbadására ebben az új környezetben nyílnak. Azért azt is hozzátenném persze, hogy itt az egyház megyében sok embernek a lelkesedése adódott össze. A városmisszió egy volt a nagy események közül, de azóta is több plébánián ismétlődnek ezek a lelkiségi mozgalmak, örömmel veszik ki benne a részüket, megadatott, megint a múlt alapjaira építve, az esztergomi nagy szeminárium épületének a felújítása, és azoknak az intézményeknek a megalapítása, bővítése, amelyek ma ott helyet kaptak. Közötte a Szent Adalbert központ, amely lelkiségi, kulturális konferencia központ. Van egy hely, ahol összejöhet az egyházmegye papsága, vagy a világi munkatársaknak nagyobb közösségei, százai is akár. Eddig nem volt fizikailag egy ilyen helyünk. Időközben egy nagyon pozitív fejlemény volt, hogy Esztergomból egyetemi város lett. A korábban Vitéz János Római Katolikus Főiskola néven működő intézmény új karként csatlakozott a Pázmány Péter Katolikus Egyetemhöz, sőt, 2009 őszétől az egyetem informatikai kara is képzést indított Esztergom városában. Abban bízom, hogy ezeknek is hatása lesz az egész város föléledéséhez. Nagyon jó dolog, hogy át lehet ott menni a hídon, jó dolog az, hogy kongresszusokat lehet rendezni. Volt például egy csodálatos konferencia, a középkori kánoiok, tudósok találkoztak 2008 nyarán az esztergomi Szent Adalbert központban, de vendégül láttuk mi már ott az egész osztrák püspöki kart, vagy az európai püspökkari elnököket egy plenáris ülésre, voltak ott a muzulmán-keresztény párbeszédnek a résztvevői, szóval sokféle gazdag programra adott ez már is lehetőséget. Ugyancsak a régi alapokon új építkezésnek a gondviselésszerű lehetősége volt, hogy újraindíthattuk a nagy hagyományokkal rendelkező Magyar Sion című folyóiratot Esztergomban. Mindazok az egyházi intézmények, amelyek ott működnek, az általuk művel tudományterületeken közölhetnek abban cikkeket, jó szerzőket akár külföldről is szívesen fogadunk benne, és a folyóirat leküzdi a kezdeti nehézségeit, és megint van egy szellemi műhely körülötte. Hasonlóképpen még hamarabb sikerült elindítani egy kicsi egyházmegyei lapot, az Esztergom Budapest című katolikus közlönyt, amely hát színes képes formában a plébániáknak a híveihez szól, akik évente négyszer a kezükbe kaphatják ezt, hogy tudatosuljon, hogy az egész egyházmegye egyetlen közösség, és hogy a világegyházzal is összetartozunk. Ez is legyen a plébániai mindennapi életünknek a része, mert ez erősít, mert ez beleállít bennünket egy olyan összefüggésbe, amely megtart, amely új ötleteket ad, amely irányt mutat. Azt hiszem, hogy ez is egy gondviselésszerű lehetőség, hogy ma ezt megtehetjük. És persze van az egyházmegyének honlapja, amely ugyancsak közül friss híreket, dokumentációt a papság számára és a érdeklődők számára is, akár még a plébániák határait is megtalálhatjuk benne, és nagyon sok olyan adatot, amely megint csak a valóságunkhoz köt, amelyet az új forma nyelven beszélők könnyebben használnak, mint egy sematizmust vagy egy évkönyvet. Természetesen 2007-ben kiadtuk az egyházmegye jubileumi sematizmusát is, és Istennek hála, már a 2003-as évben megjelent Beke Margit könyve az esztergomi érsekek életrajzáról, amelyben több szerző dolgozott, majd 2006-ra az egyházmegye sajátos jubileumi esztendejére megjelent az egyházmegyei papok életrajzi lexikona is, amely a 20. század papságának a biográfiai adatait tartalmazza. Ha talán nem is minden ismeretet találunk meg mindenkiről, de impozáns az összkép, rengeteg szenvedés, rengeteg lelkipásztori, kulturális, emberi helytállás van ennek a lexikonnak a lapjain. Kell tanulmányozni az ilyesmit, hogy megtanuljuk becsülni az előző generációkat, és megtanuljuk fontosnak tartani a mai munkánkat is. Mert ezen épül a következő nemzedékek hite. Szóval lényeges dolgok ezek, és ezt sem hagyjuk abban, folyik a budapesti katolicizmus történetének az összeállítása, ez is egy többszerzős munka lesz, plébánia történetírással kezdünk, aztán később majd más szempontokra, intézményekre és egyéb egyházi megnyilvánulásokra is kitérhetünk. Szóval nagy feladatok ezek, és ugyanakkor viseljük az egyházmegyében is az ország egész demográfiai alakulásának, a lakosság előregedésének, a ambícióvesztésnek, sok mindennek, elfáradásnak a terheit. És a lelkünkből, a reményünkből kellene egyrészt a saját köreinkben egy új ösztönzést meríteni, másrészt ezt tovább sugározni a tágabb környezetünkre is. Ez is a feladatunkhoz tartozik. Aztán a kegyelemnek egy másik nagy látható jele, hogy sikerült megépítenünk Újpalotán végre a lakótelep közepén a templomot és plébániai központot. Azt mondják a hozzáértők, hogy ott a lakótelepen 80 személyes volt a legnagyobb közösségi terem azelőtt. Adja Isten, hogy Krisztus körül nagy közösség jöjjön össze. Azután sok régi rom, sok régi örökség van az egyházunknak és a népünknek a vállán, amit most kellene helyrehozni, értékében fölfedezni. Ebben vannak épített emlékek, és vannak az emberi kultúrának és tudatnak az emlékei. Azt hiszem, hogy kell az önbecsülésünkhöz is ezeknek a kellő tisztelete és ismerete. Ezért hirdette meg a püspöki karunk nemrégen a Magyar Katolikus Kultúra programját. meglátjuk, hogy mennyi eredményt fog hozni, nem szabad belefáradni az igyekezetbe. Fontos dolog persze az is, hogy közben zarándoklatokra kerülhetett sor. Hálás vagyok a gondviselésnek azért, hogy még 2003-ban egyházmegyei zarándoklattal eljuthattam Fatimába, és ott Mária Szeplőtelen szívének felajánlhattuk az egyházmegyét. Később, 2006-ban nemzeti zarándoklat keretében hazánkat és nemzetünket ajánlottuk föl neki. Még később egyszer az európai püspöki karok elnökeivel Európát ajánlottuk föl a Boldogságos Szűz Máriának. De nagyon fontos volt a szentföldi zarándoklat is, amelyet papnövendékekkel tehettem az utóbbi időben. Fontosak voltak természetesen az európai egyházi események, egy nagy regensburgi találkozó, vagy a püspöki konferenciáknak a különböző rendezvényei és programjai, de még néhányszor a tudományos életbe is belekóstolhattam, és például, amikor Bonnban a Rechtshistoriker tágon alkalmam nyílt rá, próbáltam egy olyan szintézist adni egy előadás keretében, amely arra hívta föl a figyelmet, hogy az egyházi jogtörténetben az egyház életének és működésének a megértése az szakmailag szükséges a középkori intézménytörténetnek, jogtörténetnek a tanulmányozásához. Azt hiszem, hogy az a nap az egy jelentős vonatkozási ponttól szolgált több kutatónak, hogy azóta is ennek kapcsán, ennek apropóján többekkel tartjuk a jó szakmai kapcsolatot. Sokszor így van ez, hogy a kutatás meg a világnézet érintkezik. Örülök annak, hogy a Pázmány Egyetemen vannak néha olyan egyetemi napok vagy alkalmak, amikor ennek a szembesítésére lehetőség van. Aztán azt hiszem, hogy nagyon fontosak voltak azok az események is, amelyek most a legutóbbi időben zajlottak. Meszlényi Zoltán püspöknek, egyházmegyénk vértanújának a boldoggáavatása megint egy nagy lelki impulzus volt. Aki jelen volt rajta, az érezte, hogy itt a Szentlélek működik. Föl kell éleszteni a bennünk rejlő tartalékot, és minden szempontból nagy figyelemmel és hűséggel azon kell lenni, hogy emelt fővel és nyitott szívvel tudjunk katolikusok és magyarok lenni. Másképp nem lehet hitelesen, másképp nem érdemes. Lehet, hogy úgy járunk ezzel is, mint Chesterton mondta annak idején, hogy olyan a katolikus egyház, mint az az ember, akire egyesek azt mondják, hogy túl kövér, mások azt mondják, hogy túl sovány, egyesek, hogy törpenövésű, mások, hogy óriás, akkor hát valószínűleg övé az ideális testalkat. Szóval így vagyunk ezzel valahogy mi is, csak hűségesek legyünk ahhoz az ideálhoz, aki maga Krisztus. És akkor azt hiszem, hogy mi is megtaláljuk a saját életünkben és a közösségünk életében is az igazi kibontakozásnak az útját. A jövő évtől kezdődően egy újabb, becslésem szerint 3 éves lelkipásztori program kezdődik, nevezetesen a kánoni vizitáció, vagy pasztorális látogatás az összes plébániákon. Erre megint a püspökök lelkipásztori szolgálatának direktóriuma adja meg a módszert és az irányelveket. Kötelessége is ez a püspöknek. Megteheti ugyan, megbízottak útján is, de fölszólít minket az egyház, hogy olykor személyesen is járjuk végig a plébániákat. Hát a mi egyházmegyénkben mintegy 140 plébánia van, és a látogatások tartalma olyan gazdag, hogy egy nap alatt nem lehet mindazt teljesíteni. Magyarán szólva legalább 3 év lesz szükséges ehhez. A régi nagy egyházlátogatások jegyzőkönyvei ma is döntő forrásai múltunk megismerésének, a lelki élet múltjának is, a kultúrának is, a gazdasági életünk emlékeinek is. Szóval ilyen nagy arányú személyes vizitációt utoljára Serédi Justinián alatt végeztek. Most dolgozunk azon, összehívtam a papi szenátust, majd a minap a pasztorális tanácsot is, tehát világiakkal, papokkal beszéltünk a módszerről. Beszéltünk arról, hogy mit kíván az Anya Szent Egyház, és hogy hogyan lehet ezt a mi egyház megyénkre nézve konkretizálni. Itt egyházi intézmények meglátogatására is sort kell keríteni, iskolák, szociális intézmények. Természetesen a papsággal, a plébániai munkatársakkal személyesen találkozni kell. A plébánia híveivel liturgikus ünneplés keretében is találkozni kell, de hát a képviselőtestülettel, vagy olyan társadalmi tényezőkkel, akik részt vesznek az egyházi életben, vagy ha valahol az emberek különleges körülmények között élnek vagy dolgoznak, és lehetőség adódik, ennek a színterére is hív bennünket a látogatásnak a kötelessége. Szóval ebből is látszik, hogy többször vissza kell menni egymás utáni napokon talán a plébániákra. Meg hát persze fel is kell készülni a látogatásra, összeállítani ennek kalendáriumát, összeállítani azokat a szempontokat, amik alapján több héttel az egyes plébániák meglátogatása előtt a lelkipásztori jelentést megírják, amit kiinduló pontnak tekinthetünk majd a személyes látogatáshoz. Szóval egy eléggé nagy tervezést és nagy fizikai rászánást is igénylő munka lesz ez, de hát azt mondja éppen a Püspökök Szolgálatáról szóló direktórium, hogy a főpásztor látogatásának valamiképpen Krisztus látogatását kell jelképeznie és hordoznia és megvalósítania. Tehát úgy érzem, hogy ez is a hivatás követelménye a mostani pillanatban itt, ebben az egyházmegyében.
Az elhangzott felvételen Erdő Péter bíboros atyát hallhatták, aki az esztergomi érseki székbe való kinevezésének 7. évfordulója alkalmából adott összegzést az eddig eltelt időszakról.